És itt vagyok ismét, ez továbbra is a kávézó a világ végén, és az az igazság, hogy szerencsétek van, megúsztátok a hosszadalmas búvár beszámolómat a Vöröstengerrel kapcsolatban, mert hogy megérkezett mai vendégem Cejszing Miklós, úgyhogy szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz, én is köszöntelek téged, meg a hallgatókat is.
Azt azért el kell, hogy mondjam, most már beleéltem magam, mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, hogy most jöttem vissza Egyiptomból, búvárkodtam, és képzeljétek el, elkelezett dicsek, egy pörői cápákkal volt lehetőségem együtt merülni, hát együtt merülni, egy pár percig köröztek ott alattunk, de ez valami egészen döbbenetesen fantasztikus élmény látni ezeket a különleges lényeket így a saját területükön, és a saját környezetükben, hogy léteznek ilyen lények, és ott élnek a vízben, nem csak olyanok, mint az unikorn is, vagy a legendában. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. És azt hiszem, hogy ez is a lényeg ebben az egész utazásban, hogy nagyon fontos, hogy elmenjünk és megtapasztaljunk más helyeket, megtapasztaljuk a természetnek az ilyen csodáit, tehát hogy az utazásra szükség van, de azért bárki, aki utazik és környezettudatos szemmel nézi a dolgot, azért látja, hogy hát igen, azért ennek komoly ökológiai lenyomata van, és ugye azért vagy te ma itt a vendégünk, mert hogy a Német Turisztikai Hivatalt képviseled Magyarországon, és most már a hivatal, ugye DZT a hivatalos rövidítés szerint elnyerte ezt a Green Globe státuszt most már 10. alkalommal. Erről mesélj picit, ez mit akar, ki kapja meg, és mit kell tenni, hogy mondjuk valaki megkapja.
Igen, hát látszik rajtad, hogy kipihenten jöttél a tengerpartról. Tengerpartjaink nekünk is vannak, kettő is, ugye az északi tenger, meg a keleti vagy a balti tenger. Cápákkal mondjuk nem dicsekedhetünk, de azért egyéb tenger élőlények azért.
Lehet, hogy van, aki nem is bánja ezt.
Mi tengerpartjainkon vannak. Igen, tehát a fenntarthatóság, ahogy mondod, általában egy nagyon fontos, egy kardinális kérdése szerintem a társadalmunknak. Nagyon fontos az, hogy ezt próbáljuk meg úgy kezelni, hogy egy hétköznapi ember is megérthesse, és ne különböző teóriákba bonyolódva és tudományos keszekuszaságba próbáljunk meg erről beszélni, és ugye a turizmusban, ugye amiért most én itt vagyok, különösen fontos a fenntarthatóság, hiszen igazából ez arról szól, hogy azt a természetet, amit igazából kölcsön kaptunk a szüleinktől, nagyszüleinktől, milyen állapotba tudjuk továbbadni gyermekeinknek, meg unokáinknak.
Sőt, nem is a nagyszüleinktől kaptuk kölcsön, hanem az unokáinknak kaptuk kölcsön, ugye?
Illetve lehet úgy is venni, igen, a nagyszülőktől örököltük meg, és az unokáktól kaptuk kölcsön. És valóban igaz, hogy a Német Turisztikai Hivatal már több éve nagyon fontosnak tartja, hogy a turizmust, amit mi képviselünk, azt próbáljuk meg zöld, illetve fenntartható szemüvegen keresztül nézni, és ez alatt azt értem, hogy minden szegmensét a turizmusnak, tehát az utazást, a szállást, a különböző szolgáltatásokat, az attrakciókat, ezt mind próbáljuk meg fenntarthatósági vagy fenntartható szemüvegen keresztül nézni.
Németországban egyébként is nagyon fontos szerepet tölt be szerencsére a fenntarthatóság és a környezettudatosság. Ez minek köszönhető? Nyilván tudjuk, igen, hogy a kormány párt a zöld párt, de hát valakiknek be kellett oda szavazni őket. Tehát, hogy miért van ez, hogy a németek számára ez egy ennyire fontos téma?
Először is fontos leszögezni, hogy nem azóta fontos ez Németországban, mióta ez a többszínű koalíció van hatalmon, tehát a zöldek is, hanem ez már több éve, tehát én pont 10 éve dolgozom ebbe a pozícióba, és már 10 évvel ezelőtt is nagyon fontos volt, hogy zölden, hogy tarthatóan kezeljük ezt a témát. Hogy ez mitől függ? Ugye nagyon fontos itt arról beszélni, hogy általában a társadalomnak az edukációja, tehát a képzettsége ilyen kérdésekben milyen szinten áll. Ugye az is fontos, hogy mondjuk vannak-e anyagi lehetőségek egy országban, hogy ezeket a beruházásokat, vagy ezeket picit anyagi eszközökkel is meglökjük, de én azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy az emberek agyában legyen egy olyan változás, és szerintem az a többi európai országban, Magyarországon is jön, vagy jött már, hogy ezt a témát a helyén tudjuk kezelni.
És mi ez a változás? Mert azért, hát igen, jön ez Magyarországon, szerencsére. Ez a műsor is erről szól, sok mindenkivel beszélünk, de azért azt gondolom, hogy még bőven van hová fejlődnünk ezen a téren, főleg Németországhoz képest. Tehát, hogy mi az szerinted, mi az a pont, ami a nagy változást hozta németek?
Ugye, amikor én középiskolásként voltam kint többször Németországban, ugye az se tegnap volt, akkor csodálkoztam, hogy mi az, hogy itt külön gyűjtik a plasztik üvegeket, a színes üveget, a papírt, a vegyes hulladékot, és akkor igazából olyan nehéz volt elképzelni, és azért, ha meggondoljuk, ez most már azért nálunk is működik, hogy a legtöbb háztartásban ott van ugye a sárga kuka, a kék színű kuka, a vegyes hulladéknak a kukája, tehát, hogy már a 70-es évek végétől, a 80-as évektől voltak Németországban zöld mozgalmak. És ezek a zöld mozgalmak aztán olyan szinten fejlődtek föl, hogy politikai erővé alakultak, ugye a Grünen, tehát a zöldek, ez egy elég jelentős politikai erő Németországban, és most már olyan 10-pár százalékban vannak a parlamentben, és nem csak szövetségi szinten, tehát nem csak Berlinből nézve, hanem a tartományi, ugye Németország tartományokból, 16 tartományból áll, tehát tartományi szinten is elég erősek a zöldek. Ugye itt ebbe nem csak a klasszikus környezetvédelmet kell érteni, hanem egy bizonyos hozzáállást az élethez, ami valamilyen szinten befolyásolja a környezetünket. Ez egy nagyon bonyolult kérdés egyébként, meg ebbe a témába beletartozik az, hogy milyen energiát használunk, hogy használjuk, hogy mit eszünk, hogy mivel közlekedünk, és az, hogy ahogy mondtam többször, és ez nagyon fontos, hogy az agyakban ez hogy képeződik le. Meg ugye ez egy olyan téma, amit nem csak az alapján lehet nézni, hogy most az nekem mennyire éri meg, vagy mennyire nem éri meg, hanem kicsit tovább kell ezt gondolni. Érdekes egyébként, hogyha picit a turizmusra most rátérünk, hogy tavaly télen készítettem itt Magyarországon egy felmérést, egy 2000-es megítésből, turisztikai szokások, de a fenntarthatóság szemüvegén keresztül. És pozitívan meglepett engem, hogy valamilyen szinten, most azokról beszélek, akik utaznak, azoknak a 65%-a azt mondta, hogy valamilyen szinten, most nem nagy összegekre kell gondolni, de valamilyen szinten hajlandó egy picikét többet kiadni azért, hogy fenntarthatóan utazzon. És ez szerintem egy nagyon pozitív dolog, és egy nagyon előremutató, hogy azért itt tartunk a 65%-nál.
Igen, ez tényleg, ez egy meglepően jó szám. És hát azért nyilván nagyon le vagyunk olyan szempontból maradva, hogy nálunk ez igazából a rendszerváltás után került ismét terítékre, a régi rendszerben ez nem volt meg, a németeknél pedig, mint az osztrákoknál, ugye ennek a túrázásnak, a hegyek bejárásának, hát annak óriási hagyománya van, és egyébként ha visszatekintünk a szocializmus előtti időkbe, azért megvolt Magyarországon is, ez csak hát lett egy közel 50 éves szünet, és aztán nyilván megint valahonnan el kellett kezdeni, tehát hogy ezt újra meg kell tanulni az embereknek, és szerintem egyébként a Covid nagyon sokat segített ebben legalább.
Ez így van, ez egy érdekes dolog egyébként, hogy ez a 3 éves pandémia, ugye, ami azért valamilyen szinten kiszakított minket a szokásos életmenetbe, ez pontosan ebben a kérdésben, amiről mi most beszélünk, elég nagy szerepet játszott. Mert gondold azt meg, hogy például, amikor ugye újra 2021-től lassan kezdődött az élet, akkor az emberek azért nagyon sokan arra figyeltek, hogy ne tömegbe menjenek, ne a tömegturizmusba legyenek, a természetbe, ugye, tehát, hogy eleve olyan szállásokat foglaltak nagyon sokszor, ahol csak a család volt maga, nem voltak másokkal, esetleg megelégedtek egy picit alacsonyabb komfortfokozatú szállással, de ezért viszont azt kapták meg, hogy mondjuk egy hüttébe, vagy egy almon voltak mondjuk fönn az Alpokba, vagy pedig egy lakóhajón mondjuk a brandenburgi tóvidéken hajózgattak, tehát közel a természethez, távol az embertömegektől, és hát ugye így a természet és ez a picit izoláltság, ezt pozitív értelemben mondom, ezzel az egészre jó hatással volt.
Meg egyáltalán ez volt az egyetlen program, amit lehetett csinálni, hogy kimenni a természetbe. Én a Pilisben élek, és 22 éve élek ott, és hát mindig van egy barkolónk, ahol egy-két autó mindig volt, egy-két ember mindig túrázott, és aztán jött a Covid, és megtelt a parkoló, mindenki jött ki, a városiak ugye menekültek ki a természetbe, és aztán érdekes módon azóta is ez már így maradt, és most minden hétvégén mindig tele van a parkoló, és jönnek ki az emberek, tehát valószínűleg ez először egy ilyen menekülési dolog volt, hogy jó, hát valahova menjünk, valamit csináljunk, és aztán mégiscsak a természet megtette a hatását, és az emberek rájöttek arra, hogy ó, hát azért ez egy nagyon jó program, és mégiscsak ki kéne ide járni.
Az is érdekes például, hogyha megnézzük, erre megint vannak statisztikák, hogy régen általában, pár a COVID előtti időben az volt jellemző, hogy mondjuk valaki egy régiót fel akart fedezni, akkor elutazott egy nagyvárosba, ott foglalt szállást, megnézte a várost, és akkor tett kirándulásokat a környékre. Most pedig azt figyeljük meg, például Berlin környékén, vagy München környékén, tehát a nagyobb városok környékén, hogy az agglomerációba foglalják a szállást, tehát az a bázis, többet vannak a természetben, de nyilván, ha mondjuk valaki mondjuk Brandenburgban van, olyan nincs, hogy Berlinben ne menjen be, tehát valahol a vidéken lakik, és bemennek kétszer-háromszor a városba, tömegközlekedéssel, nem terhelik a várost, és a szállás szempontjából olcsóbban tudnak kijönni a
én
végén.
Én ezt akartam, hogy ez biztos, valószínűleg bele számít azért az is, hogy azért olcsóban tudnak megszállni,
igen,
mint a belvárosban.
Kedvezőben tudnak megszállni, és így fedezik fel a város. De ugyanez, ahogy mondtam, mondjuk Münchenbe, hiszen ott például, hogyha valaki Magyarországról jön, mondjuk a Chiemsee, az München előtt van, hogyha Magyarországról nézzük, ott nagyon szépen kiépített turisztikai központok vannak, ezekben a falvakban nagyon sok helyen privát szállás, kis panziók vannak, ott laknak az emberek, megnézik a régiót, hajóznak, fürödnek, kirándulnak a hegyekbe, és mondjuk kétszer bemennek mondjuk egy-egy napra tömegközlekedéssel Münchenbe.
Igen, azt tudom, hogy Németországban is nyilván előtte is megvolt a belföldi turizmus, de hogy ugye a Covid miatt nem tudtak annyira menni, és még inkább fölpörgött, tehát hogy nagyon-nagyon sokan mennek és maradnak, és aztán az látszik is, hogy ezek a szokások, ezek szerencsére megmaradnak, és akkor amikor följöttek ezek a helyek, akkor már, ha nem is talán ugyanazon a szinten, mint a Covid alatt, de hogy szépen megmarad ez a lendület.
Ez így van, tehát a turizmust egyébként, ugye amikor már lehetett utazni, tehát mondjuk ott kicsit hosszabb ideig tartott azért a lezárás, mint mondjuk Magyarországon, de igazából sok szempontból a belföldi turizmus mentette meg a német turizmust akkor, amikor külföldről, ugye tengeren túlról szinte egyáltalán nem lehetett, és azért a környező országokból is jó pár hónapig egyáltalán nem lehetett utazni. Ugye itt egy 84 milliós országról beszélünk, tehát azért ez egy fizetőképes mennyiség, tömeg, és azért az embereknek van ilyen célra pénzük, tehát nagyon erősen közre játszott a belföldi turizmus abban, hogy túlélte a német turizmus ezt a pandémiát.
Folytassuk innen, és majd beszélgessünk arról, hogy egyébként milyen destinációkat javasolnám, mert hogy szerintem a magyarok destináció térképén ez nem a dobogón szerepel német, az holott egyébként tényleg, ahogy már egy-kettőt említettél, nagyon-nagyon jó destinációk vannak, de zenéljünk egy kicsit, és akkor utána ezzel jövünk vissza. Érkezik mindjárt Alexandra Savio és a The Archer.